Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén, köszöntöm szeretettel Somogyiné Peti Krisztinát, állandó segítőnket Röder Juditot és mindenkit, aki ma eljött, hogy a családi játékról, a nyaralásról, a pihenésről, a szabadságról gondolkodjunk együtt.
Bizony be kell iktatni a napi rendünkbe, heti rendünkbe és az éves rendünkbe, erről lesz most szó, hogy egymással időt töltsünk el. Hogy küzdjünk meg azért, hogy hát hogy a vasárnap legyen közös étkezés, az biztos. De hogy a hétköznapokon is, amikor úgy este nagy nehezen összejön a család, vagy hazaszállingózunk, akkor aki otthon van, azok együtt vacsorázzanak. Ne külön-külön mindenki kikapuljon hűtőből egy darab párizsit, hanem legyen közös időnk. Mert ha van közös időnk, és erre megteremtjük a lehetőségünket, akkor tudunk beszélgetni. Tudunk örülni, tudunk együtt lazítani, meg hát tudjuk egy kicsit egymást piszkálni is.
Morálisból hadd mondjam, hogy parancs, hölgyek, urak, parancs. A vasárnap annak az ideje, hogy Szent Pál úgy hív, a testvéri rendre utasításnak az ideje. Miről van szó? Ha bajom van a testvéremmel, mert látom, hogy csúszik lefelé a lejtőn, a barátommal, házastársammal, gyerekemmel, akkor ha direkt oda megyek, 5 percbe kiosztom, tudjuk mindannyian, nem esik jól, hiába van igazad. Hanem ez az időzni egymásnál, ez azt jelenti, hogy sütünk egy kis barbecue-t, vagy bográcsban sütünk, vagy nem tudom, elmegyünk sétálni a hegyekbe. Tehát, hogy valamit csinálunk együtt, csak úgy együtt vagyunk, és közben van alkalom arra, hogy beszélgessünk a nehéz dolgokról is. Tehát rögtön rátérni ugye a nagyon nehéz témára, mindannyian tudjuk, nem megy, kell bemelegítés, ráhangolódás, érzelmileg a feszültségek kicsit oldódjanak, utána viszont dolgunk, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez dolgunk. Az ilyen összejöveteleken dolgunk egymást elkapni morálisan. Miért mondom most, hogy ne akkor vedd már észre, hogy jé, ezek is el akarnak válni, mikor beadták a válópert. Jé, milyen beteg lett az az ember. Jé, mi történt a testvéremmel, ki gondolta volna. Hanem ezek az összejövetelek arra az időre is valók, hogy egymást lássuk, és egymást fölkaroljuk, noszogassuk, biztassuk, ha kell, rendre utasítsuk, nagy szeretettel, de ez dolgunk. Tehát jobb korán elkapni a lejtőn, nagy szeretettel, mint amikor már nagyon lecsúszott, és akkor széttárom a kezem. Ez kérem kényes. Ezt egy kicsit tanulni kell, hogy kell ezt jól csinálni, milyen mondatokat szabad mondani, mit nem, de ezt lehet tanulni. A középkorban ezt a rendre utasítást, ezt erénynek tartották, erénynek. A lelki irgalmasság jótettének tartották. Ma pedig ilyen kényesen állunk, az ő élete majd ő tudja, szalad le a lejtőn, majd ő tudja az ő saját életének a kovácsa. Szóval ez a tolerancia, hogy tolerálom a bűnét, a lezuhanását, ez nem szeretet és tisztelet, hanem ez magára hagyás. Ha szeretem, nem hagyom magára. Helyette nem tudok élni és dönteni. De ne hagyjuk egymást magára. Tehát időzzünk csak egymásnál hosszan, és legyen idő arra, hogy én is meghalljam, ha felém kritikát fogalmaznak meg, és legyen bátorságom nekem is, hogy szeretett teljes légkörben a másikat időben elkapni.
A közös élmények egyébként a házaspár szerelmének a tartósá tételéhez is hozzásegítenek. Itt idézzünk egy tanulmányt, ahol azt írják le, hogy azok a házasok, akik arról számolnak be, hogy hát a mi szerelmünk nem múlik el, nem úgy van, hogy 2 évig tart, aztán puffa, hogy le van írva, és akkor utána már csak úgy szeretjük egymást. A lelkesült szerelmet is táplálja az, hogyha egy házaspár élményszerű, tehát valóban élményszerű dolgokat csinál együtt. Most erre jó a hobbi is, majd később lesz egy diánk a hobbikról is, vagy bármi olyan közös élmény, ami nagyon feldob mind a kettőnket. És ezekre a közös élményeknek a megszervezésére is figyelmet kell fordítanunk. Tényleg sokat fogunk nyerni, mert hogy ez a tanulmány pont azt írja le, most nem részletezem, hogy milyen bonyolult mechanizmusokon keresztül, de azért ez azt hiszem, hogy könnyen belátható, hogy a közös élmények, amelyek egyenként is lelkesítenek minket, összekötnek minket érzelmileg is, és tartóssá teszik a szerelmet a házaspár között. Azért itt hát beszélünk családról, meg gyönyörű ez a kép is. Mi történjen azokkal, akiknek nincs családjuk? Akik azt mondják, hogy egyedül vagyok, én ebből kimaradok. Igazságtalan lenne, hogyha nem beszélnénk róluk, de róluk is abból a szempontból beszélnénk, hogy aki egyedül érzi magát, és valamilyen okból egyedül van, arra azt gondoljuk, hogy felelős azért, hogy közösséget teremtsen mások számára. Tehát nem csak a vér szerinti családdal lehet közösséget megélni, Mert lehet, hogy egy ember, aki egyedül él, azért felelős, hogy a hozzá hasonló egyedülállókból teremtsen közösséget. Azok számára teremtsen élményszerű alkalmakat. Tehát kitekinthetünk a vér szerinti családok körén túlra is. És kicsit tehetünk azért, hogy ne legyünk egyedül. Lehet, hogy nem családunk lesz, de nagyon sok barátunk lesz, aki számára én leszek a közösség teremtő, az élményteremtő. Azért ezt is hivatásnak lehet felfogni, nem mindig csak várni, hogy majd valaki odajön hozzám, majd valakitől kapok élményt, majd valaki ad nekem valamit, hogy mi lenne, hogyha úgy gondolkodnánk, hogy lehet, hogy én vagyok az, aki másoknak fog adni valamit.
Van jelen is tanár úrnak egy nagyon izgalmas értelmezése a kenyérszaporításnak a csodájára. Ugye 5000 ember leülnek, és a kosárból mindenki vesz kenyeret, és még mindig marad. Szeretjük ezt úgy meseszerűen elképzelni, hogy vesznek, és mindig van a kosárba. Azt írja jelen is tanár úr, hogy talán itt olyan csoda történt, hogy 5000 önző ember úgy dugdossa a kis napi elemorzsiáját. Mert egész nap ez a Jézus csak mondja, mindig csak egy keveset vesz elő, tudjuk milyen dugiba enni, ettünk mi már mindannyian úgy, hogy ne kelljen adni másnak. Legalább diákként, hogy 5000 ember ilyen volt, és amikor jön egy kisfiú, és azt mondja, hogy nekem van ennyim, és beadja a közösbe, akkor az 5000 ember elkezdi magát elszégyelni, és Krisztus azt mondja, ez elég lesz, és akkor elkezdi mindenki elővenni a kis dugi elemózsiáját, és elkezdik megosztani. És olyan sok lesz, hogy még maradék is. Szóval azt írja a tanár úr, nagyobb csoda 5000 önző embert átváltoztatni, mint 5000 kenyeret hip-hop teremteni. Ez hadd legyen igaz ide, hogy aki magányos, egyedül van, nincs családja, mit tudom én, vagy ha családos is, de legyen az dolga, hogy adni, hogy megnyílni a szegények felé, az egyedül lévők, az özvegyek felé, az elhagyottak felé. Tehát ez a vasárnap, az ünnepnap, ez dolga annak, hogy az ilyeneket meglátogassuk és segítsük. Aztán az ünnepnap minek a napja? Hadd mondjam azt, hogy találkozás a föltámadottal. A vasárnap nem egyszerűen meg a hétvége, nem egyszerűen a pihenés napja. Úgy morgok arra, hogy hétvége a pihenés, és a vasárnap arra való, hogy megpihenj, mert a teremtő is megpihent. Hát bocsánat, ez kicsit zsidó. Húsvét óta a vasárnap annak a napja, hogy hajnalban megyünk a sírhoz, és a sír üres, és Krisztus föltámadt. A vasárnap a föltámadottal való találkozás napja. Ne a munkát meg a pihenést tegyük már az első szempontra, hanem találkozni. Ez alól hadd mondjam azt, hogy nincs felmentés vasárnap és egyházi ünnepeken. Hogy valahogy találkozz a föltámadottal. Lehet, hogy beosztják az embert orvosként, ápolóként, tűzoltóként, és vasárnap, ünnepnapon dolgoznia kell. Tehát lehet, hogy kell dolgozni, az alól van felmentés. De hogy vasárnap te találkozz a föltámadottal, az alól nincs felmentés. Ezt találja meg mindenki a maga módját, hogy hogyan. Ha teheti liturgiával, ha nem, mert be van osztva, akkor máshogy vagy beteg. De a vasárnap ennek a napja, a föltámadottal való találkozás napja. És aztán utána jön, hogy ehhez az is tartozik, hogy amennyire lehet, pihenjünk meg a munkától. A kereszténység nagy Konstantin óta figyel arra, hogy a szolgai munkától pihenjünk meg. Tehát ami pénzkeresetet jelent, hogy még vasárnap is üzletelünk, és hasznunk van. Éppen a Corvinusos kollégákkal beszélgettünk, és mondták azt, hogy ti mennyire máshogy gondolkodtok, hogy ti mindig az értékek, az elvek, ők pedig megszokták ott a haszon. És majd utána ráérünk a humanizmussal foglalkozni, sarkítok. A vasárnap annak a napja, hogy a hasznot tedd már le, és gondolkodjunk az emberben, az emberségben. Tehát meg kell ettől pihenni, ettől a haszonszerzéstől, aztán a hangos munkától, ami másokat zavar. A katekizmus kifejezetten írja az olyan munkától, vagy az olyan dolgoktól, ami megterheli a másikat. Megterheli, és munkára késztettem a másikat, hogy tiszteljük a másikat, hadd pihenjen ő is. Tehát az ilyen munkáktól tartózkodni kell. Mi az, amit lehet? Nyilván kisebb munkákat lehet végezni, nem akarunk ilyen szőrszál hasogató mentalitásba esni, mint Krisztusnak a kortársai, hogy hány lépés szabad tenni, szamarad, szabad-e itatni, nem szabad. Nem akarunk egy ilyen mentalitásba esni. Nem, azon tessenek inkább többet agyalni, hogy a föltámadottal hogy találkozom. Ott van a hangsúly. Nem ezen a szőrszál hasogató, mit szabad csinálni, mit nem. De azért el kell mondani, hogy vannak kivételek, hogy ne bántsuk egymást, hogy akik szolgálatot teljesítenek, rendőr, orvos, mentő, ők vasárnap is szolgálnak minket. Aztán már a korai időktől aratni szabad volt vasárnap is. Tehát annak az embernek, a földművesnek az egész évi bevétele attól függ, hogy most hétfőn elveri a jégeső, vagy nem. Tehát szabad volt aratni, imádkozni, akkor is kell, az alól nincs felmentés. De szabad volt aratni. Kicsit zárójelben mondom a tanulást. A rendes gyerekeink vasárnap is egész nap tanulnak. Mert rendes, dolgozó. Nem jó. Nem jó. Nagyon, nagyon fáj a szívem, amikor nem liturgiára jön, mert neki most érettségizik, és a pontok neki most ki meg vizsgaidőszak van. Azt kell mondanom, nem jól neveljük a gyereket, ha vasárnap is egész nap tanul. Legyen meg a liturgia, az Istennel való találkozás, legyen meg a családnapja, hát ha délután neki annyira kell tanulni, meg tudom érteni. De hogy egész nap tanulunk, nem jól neveljük úgy a gyereket. Nyilván vizsgaidőszak egy kicsit húzósabb, az is aratás valahol, tehát azt meg tudom érteni, de hogy ne legyen istentisztelet, és a családommal, a közösséggel ne legyek, tehát nem szabad ilyen barbárnak lenni. Aztán azért is fontos a megpihenés a munkától, mert múltkor mondtuk, hogy nem mindenki dolgozik olyat, ami annyira a szívügye. Ha olyan munkakörön van, vagy beosztásom van, ami ilyen, bocsánat, majdnem cseléd, nem kell az én szakértelmem meg, és az ő munkájuk is lehet üdvösségnek a helye. Onnan is lehet dobbantani és üdvözülni. És vasárnap azért kérjük, hogy tessék tisztességgel felöltözni, eljönni a liturgiára, hogy te nem csak egy cseléd vagy. Tehát magunkat ne tegyük már rabszolgává ilyen-olyan munkahelyeken, és másokat se tegyünk rabszolgává. Ünnepélyesen szépen felöltözni, és én több vagyok, mint az a munka, amit most éppen betöltök, mert most ilyen munkát találtam, vagy ilyen van. És ide tartozik akkor szorosan az is, hogy itt markánsan meg kell védenem a vasárnapi zárvatartást. Még keresztények között is hallok ilyen morgást, hogy vasárnap nincs tej meg kenyér. Hát ne bosszantsatok már. Hát azok az eladók, azok nem tudnak a családjukkal lenni. Meg vasárnap is megyünk, toljuk a kosarat és bevásárolunk. Tehát borzasztó. Hát végre meghoztuk azt a lépést, hogy kíméljük egymást, és én se foglalkozom a napi dolgokkal. Tehát igenis meg kell védenem itt a kormányt, nem napi politizálok, érti mindenki, és nem pártpolitizálok, de egy kormánynak érdeke az, hogy az emberek tiszteljék egymást. Egy kormánynak érdeke az, hogy itt mindenki részmunka, meg rész, hogy valamikor az emberek legyenek egészek, és legyenek együtt a családok. Nagyon sokba kerül, ha csak forintba nézem, a beteg ember, meg a széthullott család. Tehát érdeke egy kormánynak, hogy tiszteljük egymást, és ne terheljük egymást ezzel a vasárnapi vásárlással. Aztán a szabadidő, a vasárnap, a nyaralás, az annak is ideje, hogy az ember egyedül legyen a gondolataival. Kell, akármilyen családosak vagyunk, közösségi emberek vagyunk, együtt nyaralunk, legyen idő arra, hogy elvonuljunk, és hagyjam a feleségem, akárhogy van 5 kisgyerekkel, hagyni elvonulni, hogy az a nagy agy álljon egy kicsit helyre, és ne legyen kiabálós. Meg agresszív. Tehát dolgunk az, hogy egyedül legyünk. Axiómám az, hogy ki mind gondolkodik, úgy is él. Demmer erről nagyon sokat beszél, hogy kinek milyen a gondolatvilága, olyan lesz az életvezetése. A gondolatvilág és az életvezetés az nem két világ. És ha belül tele vagyok káosszal, pont olyan lesz az életvezetésem is. Tehát vasárnap egy kicsit megfésülöm a gondolataimat, azt csinálom, amit ott a nyilakon látunk. Vasárnap, ünnepnap, szabadidőben tervezek, a gondolataim előre szaradnak. Hol járok én most? Egy jó nyaralás, ennek is ideje, hogy melyik élet szakaszomba vagyok most, hol jár a házasságunk, a gyerekeim milyen szakaszban vannak, hogy az ember úgy megáll és tervez a jövőre, hogy mi vár rám, mi következik ezután. És dolga az az ünnepnek, a szabadidőnek, hogy az ember emlékezzen a múltra. Azokat a megerősítő cölöpöket vegye elő, ami kijelölik, hogy merre van nekem utam, mi az én utam, mi házasságunknak merre van jövője. Így lesz a szerelemépítés. Hogy újra és újra megerősítő, van nekünk jövőnk együtt. És a múlthoz hadd mondjam azt is, hogy a magány annak is az ideje, hogy az ember a sebekkel békét kössön. Mindenki életében vannak beteljesületlenségek, és ha ezeket a sebeket csak hordjuk, és nem békélünk meg vele, hát egyszer sok lesz. Gennyes lesz, vagy robbanni fog. A vasárnap annak is az ideje, hogy elengedek dolgokat. Már ez nem lesz olyan, már merek elengedni, és merek a sebekkel, a beteljesületlenségeimmel békét kötni, hogy ne legyenek ezek ilyen pupok a hátamon. És annak is ideje, hogy a vasárnap, az ünnepnap, a nyaralás, az legyen egy kicsit, így mondja egy szerző, a másfajta gondolatoknak az ideje. Egy kicsit álmodozni, egy kicsit kultúrára gondolni. Szóval én is olyan vagyok, meg mindannyian, hogy a napi túlélés, a napi teendők állandóan ide tolulnak. Mit kell még csinálni, kit kell fölhívni, elintézni, befizetni, mindenkiben ez ott pörög állandóan. És mikor vannak ezek a másfajta gondolatok? A kultúra, az álmodozás, a jó értelembe vett álmodozás, a rácsodálkozás. Tehát engedni, hogy legyenek másfajta gondolataink. Nekem olyan álmom az, ha valakinek sok pénze van, szóljon, csináljunk egy olyan rádiót, aminek az lesz a címe, hogy No Money. Egy olyan rádiót, ahol pénzről tilos beszélni. Bármikor bekapcsoljuk a rádiót, ahol van egy kis beszélgetés, mindig előjön a pénz. Mintha mindennek ez lenne az origója, hogy anélkül másról mi nem tudunk gondolkodni, és más szempontok szerint gondolkodni, mindig a pénz. Tehát vegyük már észre, mikor vasárnap is a túlélésen, a megélhetésen, a teendőkön jár az agyunk. Nem ennek az ideje.
Hát itt egy szörnyű képet látunk. Azért erről beszélj, hogy mi ez a átszögelt telefon.
Hát egy iskolában azt látták, hogy a fiúk ragaszkodnak ezekhez a képernyőkhöz, és szinte rabjai a telefonnak meg a képernyőnek, és egy iskolában ezt úgy oldják meg pedagógus módon, hogy elveszik a gyerektől, és kiszögelik a falra, így, ahogy látjuk, egybe. És jöjjön be apuka tiltakozni. Tehát megmondtuk, hogy nem lehet, és gyermekem, te nem tudsz vele élni. Brutális, de direkt raktuk ide, hogy az ember függni tud ettől a kütyütől, és ez nem jó.
És ez tényleg új rabság. Tehát ezt most már még egyszer nem rohanunk ki ezek ellen az eszközök ellen, bár pszichológusok nagyon sokszor kirohannak és tehetetlenek ezen eszközök ellen. Csak annyit mondjunk el róla, hogy azzal, hogy a zsebünkben hordozzuk ezt a készüléket, ami minden pillanatban küld nekünk valami SMS-t, jelzést, Facebook, nem tudom micsodát, állandóan valamivel ingerel, és nem hagy egyedül. Őrült rabság. Olyan pórázon tartja a fiatalokat ez a kütyű, ami hát tulajdonképpen szerintem is néha megérném ezt a kiszögedést, annak ellenére, hogy alapvetően egy jó dolog. De pórázon tart, és meg kéne tanítani magunkat is, meg a fiatalokat is arra, hogy ebből a rabságból kiszabaduljanak. Nem vesszük észre, hogy totális rabság, és sohasem vagyunk egyedül ezek miatt.
Írtak nálam egy szakdolgozatot, ami arról szól, hogy a jövő embereinek milyen lesz a figyelmük. És a régi ember figyelme olyan, hogy valamire tud mélyen figyelni. És a jövő figyelme olyan lesz, hogy ki tud jól keresni, szörfölni a neten. Az lesz az intelligens, aki gyorsan és jól tud keresni. És ezt a kapcsolatoknál is sejtjük, hogy állandóan a zsebedben a Facebook és az összes többi, hogy 1000 kapcsolat. És olyan, mintha az ember egy tó tetején a jégen korcsolyáznék, és azokat most elengedem, most másokkal vagyok, azzal összerúgtam, nem baj, van még 1000 lájkom, hogy sok lesz a felszínes kapcsolat, és az ember boldog, hogy sok, így széles, de lesz-e mély? De lesz-e mély? Tehát én örülök, hogy ez van, én ABC generációhoz tartozom, nem XYZ, de gyerekem megmondta, de a fiataloknak hadd mondjam, ezt nem lehet visszafordítani, tehát ez lesz kétségtelen, hogy könnyen tudjuk egymással tartani a kapcsolatot sok-sok emberrel. Ez a jövő, ez van, de olykor ezt le kell tenni. Le kell tenni, és nem sok-sok kapcsolat kell, hanem mély kapcsolatok kellenek.
A mozgásról egy mondat. Kiírtuk, hogy mi mindenre jó a mozgás, és most megint tulajdonképpen a laza, örömteli mozgásról, akár sétáról beszélünk. Vegyük komolyan azt, hogy a mozgás hihetetlenül jó hatású, és gyakoroljuk, mert testi-lelki egészségünk függ tőle.
Hát, hogy a vasárnap ünnepnap pihenés arra is valahogy a kultúrával foglalkozik, a másfajta gondolatokkal, mint a teendők, meg a praktikus teendők, a széppel. Kicsit a teológia túl racionális lett, és az igazzal, a jóval sokat foglalkozunk, de Ágoston azt mondja, Isten szép, művész, és engedni, hogy a szép elbűvöljön minket. Moralistaként nem győzöm mondani, hogy jónak lenni, az nem erkölcsi erőfeszítés elsősorban. Kicsit a nyugati ember, bocsánat, ilyen ipari módon, hogy én tanulok sok-sok mindent, meg aszketizmus, meg görcsösen, én magam megjavítom. És kicsit hadd mondjam azt, hogy jónak lenni az elbűvöltség kérdése. Hogy a szép elbűvöl. Isten elbűvöl. Azt mondja János, nem tudunk hallgatni a jóról, amivel találkoztunk. A magam életén tudom, hogy amikor elbűvöl az Isten, nem visz rá a lélek bűnre, gonoszkodásra, ilyen-olyan elkeseredésre, meg mit, nem visz rá. Tehát a szép az, amin keresztül úgy átragyog a szép nagy S betűvel. Tehát erre tessenek időt, energiát, pénzt fordítani, sanszot adni az Istennek, hogy Istenem, lepj meg. Elmegyünk a múzeumban, és a legszebb El Greco arcot látjuk a képen. El Greco előtt hát fél napokat tudok ülni. Hihetetlenül szép, és átsüt a szép, Istennek a szépe.
Szálljunk időt a játékra is, még akkor is, ha felnőttek vagyunk. Játéknak is hihetetlenül sok jó hatása van. Alapvetően ez egy önmagáért való tevékenység. Ugye a játéknak ez egy nagyon egyszerű definíció. Valami, amit szeretünk csinálni, és ezért csináljuk. És alapvetően nem azért csináljuk, hogy haszna legyen, de rengeteg mellékhatása van, kedvező mellékhatása. Hiszen építi a közösséget, egy csomó készséget begyakorlunk általa, gyerekek is, felnőttek is, fejlesztett, mit tudom én, reflexeket, gondolkodási képességet és mindent. Tehát igenis, tanuljunk meg játszani, nagyon-nagyon sokat játszani, bárhol emberek között vagyunk, akár társasjáték, táblajáték, mozgásos játékok, hihetetlenül jó, szabadidős, kikapcsoló tevékenység. Amikor az ember játszik, legalábbis én így vagyok vele, akkor megszűnik a világ, tényleg megszűnik, és akkor benne vagyok egy társasjáték világában, elfelejtem, hogy milyen nap van, hány óra van, jó pár órára tényleg kikapcsol a világból, ennél jobb feltöltődés tényleg nincsen.
Hát ezért mondjuk a transzcendencia jelének, útjának, eszközének a játékot, hogy az embert ebből a praktikus világból, a hasznos világból úgy kikapcsolja, és egyszerűen a játék örömében az ember megtapasztalja a transzcendenciát. A teológia úgy mondja, hogy az ember homo ludens, nem ludas, hanem hogy jó dolog játszani, és hát tessenek nézni, hogy ha az ember figyel, azt is tetten lehet érni, amikor az Isten viccel velem. Tehát tud ilyeneket csinálni, és nagyokat röhögni, szerintem, hogy azt is tetten lehet érni, hogy az Isten szép, és az Isten vidám, amikor játszunk, valahogy az Isten mosolyát érezzük magunk fölött, egymás között. És ha így nevetünk, akkor azt kell mondanom, hogy mindig többre vagyunk képesek. A nevető ember többre képes. Nem halálosan komolynak kell lenni, és erőlködni, hanem engedni, hogy az Isten ránk mosolyogjon, és akkor mi magunk is képesek vagyunk nevetni. Pszichésen többet bír, irgalmasabb, dolgozni is, a tűrőképessége is nagyobb. Tehát a nevetés az visszahat az életünkre. Nagyon fontos, hogy adjunk szanszot az Istennek, hogy nevessünk együtt. És hát nem csak egy személynek, hanem a társadalomnak is nagyon fontos az, hogy legyen nevetés. Nyíri Tamás, a filozófus, ír arról sokat, hogy a társadalomnak az erőtlensége, ha nincs görbe tükör. Tehát jó az a maskarás középkori felvonulás, amikor a püspököt kigúnyolják, a főurakat kigúnyolják, úgy jót tesz az, hogy valamikor az egyszerű ember is odaszólhat, megmondhatja, és a főuraknak is jó, hogy néha látják, hogy ezek így látnak engem. A mai társadalomban is azért van itt a Ludas Matyi, aki nem ismeri a mesét a nemzeti dohánybolta, hogy kellenek ezek? Hát az intézkedéseink felé, a kormány, az egyház felé, felém, a tanárok felé jót tesz az, hogyha néha kapunk egy kis iróniát, egy kis görbe tükröt. A diktatúrákban volt tilos mindig ez. Tehát jót tesz az együttélésnek, hogyha ez megvan.
És a munkahelyek is jól teszik, hogyha megszervezik azt, hogy legyenek olyan pontok, akár egy cégnél, ahol lehet felüdülni, lehet nevetni. Itt most azért mi itt a Szapiencián ebből a szempontból is nagyon elkényeztetett helyzetben vagyunk, mert nálunk a büfé az egy olyan hely, ahol mindig kapunk egy személyre szóló figyelmet, és mindig nevetünk. És akkor, ha oda beülnek a tanárok ebédelni, vagy a hallgatók, akkor mindig valami poénkodás kezdődik el a büfés, hogy mindenkit személyesen ismer, és mindig tudja, hogy mit kell megpendíteni, amitől jön egy nagy nevetés. És tényleg feltöltődve megyünk, ha enélkül hát sokkal rosszabbul végeznénk a munkánkat, ez egészen biztos. Érdemes hobbit találni magunknak. Nem csak azért, hogy legyen kikapcsolódásunk, hanem azért is, mert ha hobbink van, akkor az identitásunk gazdagabb, az énünk komplexebb. Nem csak a munkánk van nekünk, hanem van más is, amit szeretünk csinálni, ami minket gazdagít. És hogyha van más is, akkor nem leszünk egyoldalak és egysikúak, és sokkal-sokkal teherbíróbbak leszünk, hiszen nem függünk egyfajta tevékenységtől. Ha valaki elveszíti a munkáját, de van egy jó hobbija, akkor nem fog teljesen összeomlani, hiszen akkor legalább a hobbiát tudja csinálni.
És összetartja a családot. Erről olvastam egy amerikai felmérés, hogy szerintük mi tartja össze az együtt élő, jól működő családokat, és nagyon sokan jelölték meg első helyen a családi hobbit. Közösen méhészkedünk, ijászkodunk, mit csinálunk, hogy valami közös hobbi. Ezen tessenek töprengeni. Az, hogy nézzük a tévét és fesztiválon eszünk egy csülköt, az nem. Az nem közös hobbi. a régiek, ezért szokott haragudni Krisztina, amikor mondom, hogy régen minden jobb volt, egy falu múzeumban tessenek elmenni, lehet a régiek életének az illatát érezni, hogy ezek hogy éltek, és ott volt az, hogy művészet, együtt faragtak, csináltak, együtt dolgoztak, hogy lehet érezni az, hogy itt a hasznos munkán túl itt volt közös hobbi. Ma pedig ez nagyon hiányolom, hogy ilyen szórakoztató ipart élünk meg, és tolják elénk, hogy te mit művelj, mit vegyél, mit nézzél meg, hol fogyasszál, és nem mi csinálunk egy családi hobbit, hanem részt veszünk. Az is kell, mi is járunk fesztiválra. Csak markánsabban, tessenek már ezen töprengeni. Nem lehet, hogy hozna az életünkbe egy felfrissülést, megújulást, hogyha elkezdenénk holnaptól valamilyen családi hobbit. Eljárnánk együtt táncolni. Milyen közel hozna egymástól az elhidegült házaspárokat. Mozognánk is, ki is szakadnánk, ismerkednénk. Erotikusan is közelebb kerülhetnénk egymáshoz. Milyen jót tenne. Vagy az egész család tudok ilyen, hogy fényképeznek. És akkor mindenki viszi a kis izért, kütyüjét, mert ez már mindenhol vannak ilyenek, és akkor ki hogy tudja azt a liliumot lefényképezni? Ki milyen szögből látja azt jobbnak? Családi hobbik, bármi, tessenek ezen töprengeni, szerintem rémizgalmas sok örömet hoz a családi életbe.
Ugyanígy a nyaralás is, ami egy csuda jó dolog, kimozdulni közösen valahová. Őrült sokat jelent, hogyha a család minden évben el tud menni valahová, és persze nem kell a Kanári-szigetekig elmenni, tehát lehet a szomszéd faluba is, vagy bárhova. A lényeg az, hogy legyen egy közös élmény. Összetartja a családot, nevelési lehetőségeket ad egy nyaralás, sok mindenre van lehetőség, és azt is tegyük hozzá, hogy a nyaralásra azért is kell nagy figyelmet fordítanunk, mert a gyerekek nagyon igénylik ezeket az extra élményeket, és hogyha nem kapják meg otthon, akkor majd másút fogják keresni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy na mi spórolásból nem, mi nem engedhetjük meg magunknak, meg nincs is kedvünk, meg ez komoly szervezés, mi élünk szépen szürkén. Nagyon fontos, hogy erre áldozzunk figyelmet, meg hát itt most megint jön egy kényes kérdés, pénzt, mert hogy egyáltalán van rá pénzünk, vagy nincs rá pénzünk. Annyi pénzünk lehet, hogy van, hogy a szomszédfaluig elmenjünk, és akkor már menjünk is, de azért sokszor felmerül bennem is, hogy hát amíg Afrikában ott vannak azok a szerencsétlen éhezőknek kajájuk sincs, akkor én milyen alapon adok ki egy csomó pénzt arra, hogy elutazom, szállást veszek valahol, és hogy akkor hát ezt megint morálisan hova tegyük?
Kell az a rádió, no money rádió, hogy a nyaralás pénzkérdés, tehát ez egy olyan szegénységi bizonyítvány, hogy csak azért nem nyaralunk, mert nekünk nincs pénzünk. Hát nem létezik, hogy az ember nem tud kreatívabb lenni, hogy házat kölcsön kérni. Tudok ilyen paptestvérekről, akik nagyon szegényen élnek, hogy kicserélik a lakást. Én egy kicsit nyaralok Pécsen, te meg nyaralsz egy kicsit Budapesten, tehát kicseréljük a lakást, és hát most mit látja az intim dolgaimat, hát mit lát, hát ugyanolyan életet élünk, hát és meg tudjuk oldani, tehát nem létezik az, hogy ez csak a pénzen múlik, hogy nyaraljunk, pihenjünk, legyen az életünkben ilyen. Aztán szeretném mondani, hogy olykor tessenek már megsajnálni a gyerekeiket, meg a házastársukat. Hogy látom az enyémeken is, hajnaltól indulunk, késő estig az iskolában vannak, hazajönnek, megint tanulnak, hogy annyit teljesítenek. Tessék már olykor megsajnálni, és azt mondani, hogy már pedig most gyerekeim megérdemlik, és nyaralunk egy kicsit. Vagy a házastársunk, hogy mennyit megy értünk, és ő is fáradt, és magára is hogy van ideje, hogy nincs. Hogy Simone Weil beszél erről, ő a hazaszeretetre mondja, hogy olykor részvéttel kell szeretni a hazát. És hadd mondjam ezt házastárs és a gyerekeimre is, nem úgy, hogy én mit kapok tőled, és olykor nézni, szeretem nézni, hogy alszanak a családtagjaim, és megesik rajtuk a szívem, és holnap elmegyünk úszni. Tehát, hogy ez kell, hogy egymást ne ostromoljuk, meg követeljünk, hanem kímélni a másikat, és megadni neki azt, hogy drágám, ez most nekünk és neked jár. A luxushoz azért annyit hadd mondjak, hogy Albert Schweitzert látjuk, aki a nagy fehér orvos Afrikában kórházat épített, és mikor nem volt pénze a kórházra, akkor jött Európába és csinált egy ilyen orgona körútat, és a koncerteken gyűjtött pénzt arra, hogy ott tovább tudja folytatni. És azt mondta mindig a gazdagoknak, hogy gazdagok vagytok, és nektek több a javatok, és ezt élvezni is akarjátok, és azt mondta morális szabályként, hogy annyit költsetek luxusra, amennyit költötök a szegényekre. Tehát ha ti nagy élvezeteket akartok, és nagy luxus, jacht, utat, és nem tudom mit, akkor szegényekre nagyon sokat költsetek. Na ez ugye egy nagyon szép egyensúlyt be tud rakni, hogy mennyit is költsek én a luxus nyaralásra. Tehát azt fontosnak tartom, hogy a szegényeinket ne felejtsük el. Szegényeik mindig lesznek veletek, és tőlem szegényebb mindig van. Erre tessenek figyelni, hogy hogyan tudok a tőlem szegényebbeken hatékonyan segíteni. De szabad azt is, amivel kezdtem élvezni az életet. Örülni a teremtett világnak, kicsit megjutalmazni a családtagjaimat is, magamat is pihenni, hogy ehhez jogunk van. Nyilván morálisan én nem tudok mondani senkinek semmit, hogy kinek mennyi a bevétele, kasszája, évközben mennyi lehetősége van pihenni, de nem az az igaz szeretet, ami nem szereti magát és a családtagjait, és sajnál magától egy jó nyaralást, egy jó utazást, vagy tényleg egy igazi pihenést. És hát az utolsó diánk az, hogy a természet is pihen. A vasárnap fellélegzik a természet is. Itt két végletet látunk alul. Az egyik véglet, az antropocentrikus véglet, az azt mondja, hogy az egész teremtett világ az emberért van, és nekünk szabad nyüstölni és kihasználni, kizsákmányolni a természetet. Sokáig így is gondolkodtunk. A másik véglet pedig ez az ökocentrikus véglet, ez a zöld, nagyon-nagyon zöld gondolkodás, ami szerint az élőlényeknek ugyanannyi joguk van, mint az embernek. A szúnyognak, a jegesmedvének ugyanolyan joga van az élethez, mint az embernek. Na, ezeken túl akarunk lenni, ezeken a végleteken, és azt mondjuk, hogy teocentrikus szemléletben nézzük a természetet. Szabad nekünk a csirkét megölni és megenni, szabad nekünk a zöldet használni, de nem gátlástalanul, hanem Istenre való tekintettel. Tehát szabad igenis élnünk az élővilággal, használnunk, de vasárnap, az ünnepnap annak is az ideje, hogy felszabadítsuk a természetet is. Magyarul, hogy engedjük lenni az élővilágot. És ma már nem akarok több csirkét levágni és hanem nézem. És olyan jó a vasárnap, ünnepnap, szabadidőben természetben lenni, és ott spirituálisan ott lenni. Engedni, hogy az Úristen adjon nekem nyugalmat, adjon nekem egy békességet, adjon oxigént, életkedvet. Tehát a természet is pihen, és olyan jó a természetben találkozni ezzel a megpihenő Istennel. Hát így szeretném megköszönni mindenkinek a mai figyelmét. Tulajdonképpen arról töprengtünk így együtt, mi rendes emberek, hogy pihenni kell. És a pihenés nem egyszerűen megállás, és nem csinálok semmit. Hanem tudni kell ezt is okosan, igényesen művelni. Gondoljunk a családra, a liturgiára, az Istennel való kávézásra, a magányra, a testi-lelki felüdülésre. Gondoljunk mindezekre igényesen művelni. És ha ezeket jól műveljük, akkor a hét első napja, a vasárnap vagy az ünnepnapok, azok a hét nyolcadik napjává válnak, a megérkezés napjává, a beteljesülés napjává. Azt kell mondanom kicsit, hogy a mennyországnak az előízei lesznek ezek. Egy jó nyaralás, egy jó vasárnapi ebéd, előíze a mennyországnak. És azt kívánom, így pihenjünk, így nyaraljunk, így vegyünk részt fesztiválokon, hogy kicsit átragyogjon, mint egy fátylon, átragyogjon az, hogy az Isten országában milyen öröm, megérkezettség lesz. Megtisztelő volt a figyelmük, köszönjük szépen!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.